Tuba traktátus 84-es lapja következik, és a 83-as lap végén tartunk. Tegnap arról beszéltünk, hogy a nő által a házasságban behozott vagyonnal kapcsolatban három joga van a férnek. Ki emlékszik, mi ez a három? Haszonélvezeti jog, az elidegenítési jog és az öröklés. Így van, köszönjük szépen Kálmán. Tapsoljuk meg a Kálmánt, aki szegény otthon hagyta a telefonját. Most ugye arról volt szó a misnában, és ezt elemeztük tegnap hosszasan, hogy a férj ezekről a jogokról milyen módon mondhat le. Különböző mondások és különböző dolgok voltak. A misna végén pedig Rabban Simon ben Gamliel azt mondta, hogy az öröklés az egy olyan jog, amiről nem mondhat le a férfi. Az, hogy örökölje a feleségének a vagyonát, arról nem mondhat le. És miért nem? Azért, mert hogyha lemondana erről, akkor a Tórával szembe menne. Ugyanis Rabban Simon ben Gamliel szerint az a tény, hogy a férj örökli a meghalt feleséget, az egy tórai törvény, és a tórai törvénnyel szemben nem lehet kikötni, nem lehet feltételt kötni. Oké, eddig stimmel mindenkinek? Nem olyan bonyolult. Oké. Amar Ráva, Laha, Rabban Simon ben Gamliel, löj, mitámej. Ráva azt mondta, a halaká, Rabban Simon ben Gamliel követi. Valóban az öröklés jogáról nem mondhat le a férj. De nem amiatt, ami miatt Rabban Simon ben Gamliel mondta. Igaza van, a törvény szempontjából igaza van, de az érvelése nem jó. És kedves barátom, a következő 20 percben arról lesz szó, hogy mi az az érvelés, ami nem jó. Oké? Mája lachak rám simen gám léve léme támé. Mit jelent az, hogy a halakha rám simen gám léjét követi, de nem jó az érvelése? Nem azon érvelés miatt, amit ő mond. De még egyszer, mit mondott rám simen gám léjét? Azt mondta, hogy a férj bármit mondjon, nem mondhat le arról, hogy a feleségének a vagyonát örökölje. Miért nem? Mert a Tóra törvénye az, hogy a férje a feleséget örökli, és ha valaki egy olyan feltételt tesz, egy olyan kikötést, egy olyan állítást, ami szembe megy a Tóra törvényével, akkor az nem egy érvényes állítás. Ezt mondta Rabban Simon ben Gamliel. Akkor hol van itt az érvelésben a probléma, amire Ráv utal? Akkor Ráv azt mondta, hogy a halaká Rabban Simon ben Gamlielt követi, de nem amiatt az érvelés miatt, amit ő mond. Mi a gond ezzel az érveléssel? Az egyik lehetséges variáció az a következő. Ilei ma a lachak Rabban Simon ben Gamliel, de amár im mei szíra sen, a vláb mitáj mei. Díl Rabban Simon ben Gamliel szavar másznál máskozba törjött nagy batel, ráv szavart nagy kájom, vöke szavár jelúsa szabál, de rabban meg a hamaszú hozzuk lehet vrem, és érzem is a törjö. Az egyik lehetséges modell az a következő. Nincs igaz a Rabban Simon ben Gamlielnek abban, hogyha valaki a Tóra által meghatározott jogi állapottal szemben jelent ki valamit, akkor az a kijelentés az semmis. Ez nincs így. De a helyzet az, hogy valójában az, hogy a nő vagyonát a férje örökli a nő halála után, az nem is egy tórai törvény. Tehát ez a kérdés most nem ide tartozik. Miért nem? Mert ez nem egy tórai, hanem egy rabinikus szabály. És érdekes módon, bár ha a tórai szabály lenne, akkor érvényes lenne a férfi mondása, ahogy lemond a nő vagyonáról, de tekintve, ez egy rabinikus szabály, és a rabinikus szabálynál a rabbik erősebb hatályt adtak a szabályuknak, mintha tórai szabály lenne, hogy miért arra mindjárt visszatérünk, ezért ezen rabbinikus szabállyal szemben, ha az ember állítást tesz, az állítás nem érvényes. Érthető? Miért? Ugye erre már többször volt szó, hogy a bölcsek, ugye abból indulnánk ki, hogy alapvetően ami tórai szabály, az súlyosabb, annak nagyobb súlya van, mint egy rabbinikus szabálynak. De bizonyos dolgokban azt mondjuk, hogy ha hamim asszuk hizuk le divreje, hogy a bölcsek egy ráerősítést tettek az állításukkal, vagy a törvényükkel kapcsolatban, azért, hogy az emberek ne vegyék félvárról a rabbinikus szabályokat. És itt is erről van szó. Ráv szerint Az, hogy a férfi örökli a felesége vagyonát, az egy rabinikus szabály, és tekintve, hogy a rabbik megerősítették ezt a kikötésüket, vagy ezt a szabályukat, ezért azt mondták, hogy ezzel szemben a férfi nem tehet állítást. Ha ez egy tórai szabály lenne, akkor tehetne. De a tekintve, hogy ez csak egy rabinikus szabály, és a rabinikus szabályt megerősítették a rabbik, hogy erősebb legyen, mint a tórai, ezért nem érvényes az állítás. Ez lehetne akkor az egyik magyarázat. Szavar rávt naikája? Várjunk csak. Akkor ez azt jelenteni, hogy Ráv azon az állásponton van, hogy a Tóra szabályával szemben tett állítás az érvényes? Mert ugye akkor a mostani magyarázat szerint Ráv vitatkozik azzal, amit Ráv Shimon ben Gamliel mond, hogy a Tóra szabályával tett állítás az érvényes. Tényleg? Ráv azt mondaná, hogy a Tóra szabályával tett állítás az érvényes? Mert ha itt már Aj, mert ha véröj, ami násén lehal lája, hogy no, rá van már, hogy én is le alav, hogy no, és mondom már, én le alav, hogy no. Van egy fogalom, amit majd a Baba Metzia traktátusban fogunk részletesen tanulni. A fogalom az, hogy no. Csalás. Miről szól a csalás? Arról, hogyha valamit az értékén felül ad el valaki, vagy az értékén alul vesz valaki, akkor az csalás, és... mi sőt talán, mint Hohen? Nem volt hiába való, hogy két bevetés között ide nézett hozzánk, leereszkedett hozzánk, köves úr. Szóval igen, tehát a egy hatodával, vagy kevesebb, vagy egy hatodával több érték felett, vagy érték alatt, az már egy csalás. Most ugye az, hogy no, az egy tórai törvény, tehát a csalás az egy tórai törvény, és azt tanuljuk egy brájtában, hogyha valaki azt mondja, hogy figyelj, engem nem érdekel a csalás, veled kapcsolatban, te ha eladsz nekem valamit, nincs csalás. Ráv azt mondja, hogy ilyet nem lehet mondani, tnoi batel, ez a kikötés az érvénytel. És mondja azt mondja, hogy érvényes. Mit látok ebben, hogy Ráv szerint érvénytelen, miért? Mert egy tórai szabályról van szó, és egy tórai szabállyal szemben tett kikötés vagy állítás az érvénytelen, akkor nem mondhatjuk azt, hogy ez az, amiben vitatkozik Rábrában Shimon Gamliel-el. Úgyhogy ezt elvetjük. Akkor egy új variáció kell. Akkor most visszatér a kérdés. Hogy értette azt Ráb, hogy a halakhában Shimon Gamliel-t követi, de nem amiatt, amit Rab Shimon Gamliel mond. Tehát ugye mit mondtam, hogy Shimon Gamliel? Ha valaki kiköti, hogy a felesége vagyonát nem örökli, akkor ez nem egy érvényes kikötés. Miért? Mert a Tóra szabályával megy szembe. Azt mondta erre rá, igaza van, hogy nem egy érvényes kikötés, de nem amiatt, amit mondott. El a... Hát lakak nem Shimon Gamliel, de amár másztál másik azonban törjött, hogy batav, lőj, mint ám mély, de illom is Gamliel szavár, Mésze a íresen, a Ráv szavár, Mésze a íresen. Azt mondtam, akkor tudjátok mit? Mondjuk inkább azt, hogy úgy értette ezt Ráv, hogy egyetért Ráv Shimon Gamliel-lel abban, hogy aki a Tóra szabályával szemben kiköt valamit, adta a kikötés érvénytelen, de nem ért egyet vele abban, hogy a nőt ebben az esetben örökli a férje vagy sem. Ráv Shimon Gamliel szerint örökli, Ráv szerint nem örökli. Szerintem, hogy váncsod, akkor ez... Ne, akkor nem jó a mondás, mert akkor itt ez esetben hajmitáj mélyve lőjkél haszéjú. Ez esetben akkor ez azt jelenteni, hogy Ráv egyetért Ráv Shimon Gamliel érvelésével, de nem ért egyet a döntésével. Mi meg pont fordítva mondtuk, Ráv azt mondta, hogy egyetért Ráv Shimon Gamliel döntésével, és nem ért egyet Ráv Shimon Gamliel érvelésével. Elalkak Ráv Shimon Gamliel, de a másik mélyszer, íresen azt mondják, hogy talán legyen egy harmadik variáció. Mi ez a harmadik? Hálakak Ráv Shimon Gamliel. A halaká az, amit Ráv Shimon Gamliel mondott, de amári mésze, íre senna, ve lámita mély. Hogy ez esetben a férfi azt mondja, hogy nem öröklöm a feleségem vagyonát, ha meghal a feleségem, mégis örökli. De nem amiatt, amit Ráv Shimon Gamliel mondott. Nílöm Shimon Gamliel szavább, de a rájszett nagy batel, ha bedrá bannont, nagy kája. Mert a Simon Gamliel azt mondta, hogyha valaki a Tóra szabályával szemben kiköt valamit, akkor az a kikötés érvénytelen, de ha a rabbik szabályával szemben köt ki, akkor az kikötés érvényes. És Ráv pedig azt mondja, hogy a rabbik szabályával szemben kikötés is érvénytelen. Azt mondtam, hogy ez se jó. Hájketám méjú kell, haszéjú. De Ráv ma iszifú. Mert ebben az esetben nem arról van szó, hogy Ráv egyetért a Simon Gamliel döntésével, de nem ért egyet az érvelésével, hanem egyetért a döntésével, egyetért az érvelésével, csak az érvelés még kibővíti, mert ő azt mondja, hogy nem csak a tórai szabályal szemben kikötött feltétel érvénytelen, hanem a rabbinikus szabályal szemben kikötött feltétel is. Akkor miről van szó mégis? Elhalak a Simon Gamliel, de már imméj szajresen, na, lábítám meg, de írja a Simon Gamliel szabályra, és aztán báldön rájszak. Akkor mi a negyedik variáció? Hogy a halaká az Rabbi Shimon Gamliel. De nem a Rabbi Shimon Gamliel érvelése miatt. Miért? Mit marad Shimon Gamliel? Rabbi Shimon Gamliel azt mondja, hogy a férj nem semmisítheti meg azt a kikötést, hogy a feleségét örökölje. Miért? Mert ez egy tórai szabály. És szerinte minden tórai szabályjal szemben tett kikötés érvénytelen. Mert Rav szabályi rúzsa bármi drabban. Mert ha azt mondja, hogy Kesel Tajra, és Ráv szerint viszont nem, mert Ráv szerint az, hogy a férj örökli a feleséget, az egy rabbinikus szabály, és a rabbik megerősítették azt, amit mondtak. Miben különbözik az elsőtől? Oké. Nagyon hasonlít az első magyarázatot. Akkor hogyan magyarázzuk most? Azt mondjuk, hogy de most Simon Gamliel is, és Ráv is azt mondják, hogy a férj nem mondhatja, hogy nem örökli a feleségét. Csak Rabbi Simon Gamliel azt mondja, hogy azért nem mondhatja ezt, mert ez egy tórai szabály, és a tórai szabállyal szemben tett kikötés érvénytelen. Ráv pedig azt mondja, hogy azért nem, mert ez egy rabbinikus szabály, de egy rabbinikus szabállyal szemben sem köthet ki az ember ilyet, mert a rabbik megerősítették a saját szabályaikat. Oké, de mindesetre akkor ebből az következik, hogy Ráv szerint a nő vagyonának az öröklése a férj által az egy rabbinikus szabály. Ez valóban ez lenne Ráv véleménye? De Ráv szabályi rüsszusza bármire bonnan, de hatnám. De békhanem emberékei, mert a jöjjrész az Isten jákzélebb némi spacha, én nákél lahem minha domim. Oké. Kálmánnak volt egy pár nappal ezelőtt egy kérdése, nagyon hasonlít ez a témához. Van egy misna, ami a következőt mondja. És először rosszul értelmezzük először a misnát, de most egyenlőre a rossz értelmezés szerint fogjuk tanulni. A misna azt mondja, hogyha egy férfi örökli a feleségét, akkor a jóvelben adja vissza a vagyonát. Adja vissza a földet a felesége családjának. Ugye tisztázzuk. Ugye eredetileg a tórai szabály az, hogy minden föld családon belül marad. Vagyis, hogyha én eladok egy földet, akkor azt nem adhatom el, már Izraelben természetesen, akkor azt nem adhatom el 49 évnél tovább. Miért? Mert minden 50. évben van egy jóvelév, és a jóvelévben a föld visszatér az eredeti tulajdonoshoz. Vagy az örököséhez. Tehát igazából Izraelben nincs földeladás, csak hosszú távú haszonbérlet van. Megnézik, hogy hány év van még vissza a jóveli, és annak megfelelően adják el, mert ez a jóvele mindenképp visszatér. Most a misnát úgy értjük, hogy a férj, amikor örökli a feleségét, akkor az nem egy valódi öröklés, hanem az csak egy rabbinikus öröklés, és ezért a jóvelévben vissza kell, hogy adja a férj, vagy a férj örököse, a feleség vérszerinti családjának a földet. És vonja le belőle úgy mondja, hogy nákebba, amin a domim, az azt jelenti, hogy vissza kell adja, de a vissza kell adja, az nem azt jelenti, hogy ingyen adja vissza, hanem valami olcsó áron adja el vissza a feleség családjának. Most, íke szavar Jurusus a báldorái számmáj jákszid? Most ugye ezt hogy értjük? Na, bocsánat, ezt mondta Bélkelemen Bröjkön. Most hogy kell ezt érteni? Ha a férj, amikor örökli a feleségét, az egy tórai szabály, akkor miért kéne visszaadni az 50. évben a földet a feleség családjának? Ugye? Ő megörökölte, akkor ő az örökös, akkor ez nem egy eladás. Ugye? Ha viszont mit mondunk, idrabanon, hogy ez nem egy tórai szabály, csak a rabbik mondták, hogy a feleséget örökli a férje, és ezért kell visszaadni a feleséget családjának a jóvel évben, akkor domim májvadatéjú? Akkor mi értelme van fizetni? Miért kell, hogy eladja? Értitek? Mit mondta a Misna? Misna azt mondta, a jóvel évben adja vissza a feleség családjának olcsó áron. Most, ennek mi értelme van? Ha vissza kell adnia azért, mert ő valójában nem örökös, és ezért az 50. évben a Tóra szabályai szerint vissza kell adja, akkor miért kapna érte pénzt? Ha pedig örökös, akkor miért kellene visszaadja? Ha visszaadja, akkor adja vissza pénz nélkül, ha nem adja vissza, akkor nem adja vissza. Értitek a kérdést egy kicsit?
Hát ha visszaadja, akkor gyakorlatilag nem örökösen.
Így van. Akkor miért kellene érte pénzt kérjen? Így van. Van már rávla, hogy nem kell szavár, Jézus, szabád a rájsza. Ki gönsőn istai bészak van, ez misum gámis pachas, erre mit mondott Ráv? Ráv azt mondta, ez egy félreértés. Nem erről van szó. Valójában a Tóra szabálya szerint a férj örökli a feleségét. Tehát itt nem arról van szó, hogy azt eredetileg értettük. Mondtam ugye előre, hogy rosszul fogjuk érteni az elején a misnát. Nem arról van szó, hogy a földeket, amit megörökölt a feleségétől, mind vissza kell adja a feleség családjának a jóvelében. Nem, szó nincs erről, nem kell visszaadja. Miért? Mert az, hogy a feleség vagyonát örökli a férje, az egy tórai szabály. Itt miről van szó? Egy speciális dologról. Hogy örökölt egy temetőt. Ugye régen ilyen családi temetők voltak, ugye? Most a felesége révén megörökölt egy temetőt. És ezt a temetőt, ezt vissza kell adja a feleség családjának. Mert ez egy családi temető. De ez egy rabbinikus előírás, hogy ezt vissza kell adja, viszont nem ingyen adja vissza, hanem el kell adja a feleség családjának. Tehát ennek semmi, azt rávézek szerint azt mondja, hogy azt mondja, hogy örökről, ez egy tórai szabály. Leajlamke szabály, Jurusz a báldor, rájsza. Valójában arról van szó, hogy a feleség vagyonának az öröklése a férj által, az egy tórai szabály. Ukegoin, és itt miről beszélünk? Hogy rásti Isten bészak farasz, hogy a felesége egy temetőt örökített rá, misum gámis paha, és a család jó hírnevének az okán kell, hogy visszaadja a temetőt a családnak pénzért. Amar, most itt ugye akkor fölmerül a kérdés, hogy miközben van ennek a jóvelévhez. Ezt csak zárójelben jegyzem meg. És a kommentárok mondják, hogy valójában ez nem csak a jóvelére vonatkozik, de a jóvelében mindenképp. Oké, tehát akkor ezek szerint ez nem a jóvelével kapcsolatos szabály, hanem ha a férj örökölt egy vagyont a felesége révén, az az övé. De a rabbik arra kérik, hogy adja el pénzért vissza a temetőt a nő családjának, hogy az a család jó hírnevének az érdekében az náluk maradjon. Máin ákel, amin a domim, akkor mit jelent az, hogy pénzért adja vissza? De még kever istoly. Azt mondja, azt is mondja, Rahaf, hogy itt nem azt jelenti, hogy pénzt kell, hogy adjanak érte, hanem azt jelenti, hogy ki kell, hogy fizessék a feleségének a sírhelyét. Ugye a férj el kellett, hogy temesse a feleségét. Ugye azért fizetett. Most visszaadja az egész temetőt a családnak, akkor legalább fizessék ki a feleség sírhelyét neki. Ennyi. Kérde Tánya, a moicher kivroj, vagy derech kivroj, mámodoj, ומוקים הספידוי, בוים בני משפחה וקייברין אויסוי בעל קורחוי, משום כאן משפחה. אוי לטיוק איש, אוי מה שכן אמרת יונה סבאי, hogy ha valaki eladja a saját jövőbeni sírhelyét, a sírhelyéhez vezető utat, azt a helyet, ahol majd siratni fogják. Tehát vett valaki magának egy sírhelyet, vagy vett neki az apja egy sírhelyet, és utána ő ezt eladja, mielőtt meghalt volna. Akkor hiába adta el, a család rákényszerítheti a vevőt, hogy engedje meg, hogy oda temessék. Mi sumpgám is pach, mert ez a család jó hírnevének a... Van egy családi... hogy mondják ezt? Urna? Nem urna. Családi... nem urnának nevezik. Mauzóla? Nem mauzóla. Amikor ilyen családi sírhely. Van a Kozma utcában egy csomó ilyen, amikor bemész jobbra, balra, ahol az egész családot oda temetik. Hogy mondják ezt, Kálmán? Larissa, hogy mondják? Tamás? Salom kell, hogy mondják? Ne. De mindegy, és akkor ott valaki eladja a saját helyét, az nagyon ciki a családnak. Ez most ide a dajcsokat temették, és jön ide egy svarc, hát, ilyet nem lehet. Akkor rá lehet kényszeríteni a vevőt, hogy a dajcsokat temessék oda továbbra is, de ki kell, hogy fizessék azt a helyet, amit ugye adják ott. És ugye ez van a helyzet a férjel, aki a feleségét eltemeti a családi sírhelyben, majd visszaveszik tőle az egész temetőt, akkor az legalább a felesége sírhelyét ki kell, hogy fizessék. Mindenesetre mit látok ebből, hogy Ráv úgy magyarázta ezt az egészet, hogy a tény, hogy a férj örökli a feleséget, az egy tórai szabály. Akkor nem mondhatod azt, hogy ez az, amiben nem értett egyet Ráv Shemi Gamliellel, és mondta azt, hogy ez nem egy tórai, hanem egy rabbinikus szabály. Azt mondja, a Talmud le tájmed Ráv Éhlem, Bréjkal már, Ráv velej lejsz virelej. Azt mondja, a Talmud Ráv itt nem a saját véleményét mondta, hanem csak a Wilhelm Bröcke mondását magyarázta, de ő ezzel nem ért egyet. És ezért akkor továbbra is fönnállhat az a magyarázat, hogy ő azt gondolja, hogy az, hogy a férj örökli a feleséget, az egy rabbinikus és nem egy tórai szabály. Oké. Megyünk tovább. Következő misna. Valamilyen új témátról beszél. De ez először kell egy kis bevezetést tartanunk. Tegyük föl, hogy valaki meghal. Amikor meghal, akkor van X értékű öröksége, de az örökséggel szemben van X értékű követelés is. Ugye? Mi a helyzet a követelésekkel? Most vannak olyan követelések, amik... a fedezetéül vannak bizonyos ingatlanok. Ugye? Tehát valaki örököl egy lakást, de a lakás zálogként szembe van állítva, fedezetként van beállítva egy követeléssel szemben. Ugye? Egy tartozással szemben. Akkor nyilván az öröklés után is, ez egy érvényes dolog, ugye ki kell fizetni a követelést. A szabály viszont az, hogy a köszönöm, Gyuri, kripta, családi kripta. Igen, köszönjük szépen. Sőt, látom itt, mint a Larissa, Balázs, Mária, mindenki írja. Köszönöm szépen. Oké, tehát Józsi örökli az apját. Örököl tőle egy rakás vagyont. De örököl egy rakás követelést is, mármint tartozást. A földek, amik zálogként vannak a tartozással szembehelyezve, azokból ki kell elégíteni a tartozásokat. Ez a tartozás, ez lehet sokféle tartozás, lehet például egy kölcsönből származó tartozás, de lehet például egy kötelezettségvállalásból származó tartozás is, mint például egy feleségnek a ketubája. Viszont a szabály az az, hogy ez mind csak az ingatlan vagyonra vonatkozik. Tehát az ingatlan vagyon, az fedezetként bevonható az illető halála után is a tartozásokkal szemben. Viszont az ingóságra nem vonatkozik. Az ingóságnára ez nem vonatkozik, és az ingóságból nem lehet behajtani az illető halála után a követeléseket. Eddig stimmel mindenkinek? Igen, de ott is az azt jelenti, hogy egy ingatlannak van egy értéke. Tehát, hogyha az az ő ingatlanja, és van még 49 év a nyúlvelig, akkor annak van 100.000 forint értéke. Ha a követelés 100.000 forint, akkor abból azt kielégíti. Ha már csak 10 év van hátra, akkor ugyanennek az ingatlannak csak 20.000 forint az értéke, és akkor ezért világos. De akkor az ugyanúgy van. Tehát végén visszakerül majd a vagyon. De minden esetre... Nem, tehát hogyha nekem van egy, nekem van egy követelésem az illetővel szemben, aki meghalt. Az a követelés 100.000 forint, ő tartozik nekem 100.000 forintot. Én azt az ingatlan vagyonából behajthatom. Mennyi az az ingatlan, amit én kapok ezért? 100.000 forint értékű ingatlan. Hogy határozom meg, hogy mi az a 100.000 forint értékű, mitől lesz az ingatlan 100.000 forint értékű? Attól például milyen a termőnősége, és attól, hogy még hány év van, amíg én ezt használhatom. Ha csak egy év van, az jóvel évig, akkor 50-szer annyi földterületet kapok azért a tartozásért, mint hogyha 49 év van.
A kérdés az az, hogy ha jóvel év van és visszakerül a családhoz, akkor elveszíti ezt a
lényeget. De nem veszíti el, mert hogyha...
Ugyanúgy felmarad, akkor viszont nem számít a jóvel évben.
Nem érted. Tartozom nekem 100.000 forinttal. Én ezt kielégítem egy földből, oké? Okay? Most van még 49 év, egy év a jóvelig, oké? Okay? Egy év a jóvelig. Mennyi földet kapok ezért? Annyit, aminek 100.000 forint az értéke. Hogyha megkaptam ezt a 100.000 forint értékű földet, akkor vége van. Akkor megkaptam, egy év alatt kielégült a tartozásom. Oké? Okay? Akkor jövőre visszaadom ezt a földet a jóvelében a családnak.
Nem
fedezik. Akkor megvárjuk a jóvelévet, és akkor újra nekifutok. A családnak van most egy csomó vagyona, én az abból behajtom. Igen, persze, a követelés nem múlik el, csak maximum nem volt hozzá fedezet. Oké, ez az első szabály. Tehát az első szabály az, hogy az ingatlanból be lehet hajtani a követelést az illető halála után, ingóságból nem. Van egy másik szabály. A másik szabály az az, hogyha jönnek a hitelezők az illető halála után, hogy behajtsák a követelésüket, nem elég, hogy felmutatnak egy okiratot, egy kölcsönszerződést például, vagy egy ketubát, hanem esküt kell tenniük, hogy az illető a halál előtt nem elégítette őket ki. Nem fizette ki. Oké. Ami azt jelenti, hogy most miről fog szólni a mi misnánk? A mi misnánk arról fog szólni, rendben van, hogy az ingóságból nem lehet kielégíteni a követelést, de mi a helyzet azzal az ingósággal, ami még nincs az örök birtokában.
Oké. Nézzétek meg. Tehát miről beszélünk? Ha van Pisti, ő tartozott Gézának, Géza, Pisti, János. Tartozott Gézának 100 forinttal. Jánosnak odaadott egy 100 forint értékű tévét. Milyen szép tévé. Oké. Most a tévé itt van Jánosnál. Pistinek van egy fia, kis Pisti, ifjabb Pisti. Pisti meghal. És ugye jön Géza, és kéri a 100 forintot ifjabb Pistitől. De miből hajthatja be ifjabb Pistitől a 100 forintot az ingatlanból? Ezt a lámpát ezt egy kicsit el tudjátok mozdítani, hogy ne világítson rá a... Nem úgy, hanem ebbe az irányba, vagy abba az irányba, hogy ne a táv. Nem, úgy nem lesz jó. Mind abba az irányba. Sem maxon. Ja nem, bocsánat, rossz, menj vissza. Ez jó volt, ez nem jó.
Így. Köszönöm szépen, Sarka.
Na, jó lesz. Oké, szóval. Ifja Pistinek az ingatlanából be lehetne hajtani, de az ingóságából nem. Oké. De mi a helyzet akkor, hogyha ez az ingóság még nincs ifjabb Pistinél, hanem ez Jánosnál van, akinek odaadta kölcsön még a papa. Akkor esetleg ebből az ingóságból behajthatja-e a követelést a Géza? Miért lenne különbség? Azért, mert amikor itt van az ingóság az ifjabb Pistinél, akkor ifjabb Pisti birtokában van, és ez megerősíti az ő státuszát, az ő helyzetét az ingóság viszonyában. Mert ő birtokban van, az ifjabb Pisti az öröklés révén birtokban van, Géza nincsen birtokban. Épjünk egyet vissza. Mi az oka annak, hogy Géza alaphelyzetben az ingatlanból behajthatja, de az ingóságból nem? Elmagyarázom nektek, hogy milyen. Amikor Pisti kölcsönvet, Pista bácsi, kölcsönvet 100 forintot Gézától, abban a percben az ingatlanja zálogként bekerült az obligóba. Az előírás az az, vagy az, a logika az az, hogy az ingatlan az azonnal zálogosul. Ingóság nem tud zálogosulni, mert az nem egy kötött dolog. És ezért az ingatlan az mindvégig magán viselte ennek a 100 forintnak a terhét. Ezért hiába halt meg Pista bácsi, és lett ifjabb Pistié az ingatlan, az ingatlanon mindvégig ott van a 100 forint teher. Ezért az ingatlanból be lehet hajtani a követelést. Az ingóságból nem, mert az ingóság nem zálogosul automatikusan. Most, hogyha Pista bácsi élne, akkor oké, itt egy követelés, ha találunk vele szemben ingóságot, akkor abból be lehet hajtani. Nem, ha még élne, akkor még az ingóságból is be lehet. Viszont, amikor az ifjabb Pistihez kerül, akkor ott az ingatlanon mindvégig rajta van, de az ingóság, az már annak nincs. Ugye, itt maga a tárgy, maga a vagyonelem az, ami magán viseli a terhet. Amikor még él Pista bácsi, akkor ő az, aki a követelést magán viseli. És ezért nála még az ingóságból is be lehet hajtani, de amikor egyen lekerülünk az örököshöz, az örökösnél az ingóság már nem viseli, az örökös nem az örökös tartozik Gézának, az apja tartozott Gézának.
Pistával szemben Géza követeli vissza a tartozást, akkor az ingóságból is behajthatja.
Nem. Kezdjük előről. Egy tartozás nem öröklődik valójában. Tehát azt jelenti, hogyha ifjabb Pisti teljesen vagyontalanul nem örökölt semmit az apjától, akkor ő nem tartozik a Gézának. Okay? Mi az oka annak, hogy ingatlanból mégis be lehet hajtani? Az, hogy ott az ingatlan maga magán viseli a terhet. Ő nem a követelést örökölte, hanem vagy a tartozást örökölte, hanem megörökölt egy földet, amin van egy teher. Oké? Okay? Szóval az ingatlanból be lehet hajtani a követelést. Az ingóságból nem lehet. Mert az ingóság nem viseli magán a terhet, és és ezért, mivel nem a tartozást örökölte meg, ezért az ingóságból nem lehet behajtatni a követelést.
Viszont, amikor az ingóság nem az ifjabb Pistinél van, hanem Jánosnál van, akinek kölcsön adta azt az ingóságot, még Pista bácsi, akkor az azt jelenti, hogy ifjabb Pisti nincsen jobb helyzetben, vagy jobb helyzetben van-e a ezer ingóság viszonyában, mint Géza. Ugye itt jobb helyzetben van, mert nála van, az ő birtokában van az ingóság. De itt nincs feltétlenül jobb helyzetben, mert mind a kettőjüknek, mind a ketten odaállnak Jánoshoz, és követelik azt az ingóságot. Ő követeli egy múltbéli tartozás miatt, ő pedig követeli az örökösként. Ki van jobb helyzetben? Ki az, akinek erősebb a követelése? Milyen?
Mert az ingóság nem viseli a jelzálog terhét, viszont az öröklés terve, az birtoklási joga, az megmarad az örökösnek.
Attól meg az övé, és attól meg az övé az ingóság kölcsönbe van, már másnak. Azonnal...
Ez a kérdés, az örök, több kérdés is felmerül egyet. Egyrészt az a kérdés az, hogy te azt mondod, hogy az ingóság nem viseli a terhét a kölcsönnek. Kérdés az, hogy ez mennyire igaz. Mert ez esetben például az engedményezéssel mi van? Hogyha én tartozom Gézának, és János tartozik nekem, akkor mondhatom-e azt, hogy János közvetlenül tartozik Gézának? Mert ha igen, akkor összekötöttem az ingóságot Géza hitelével.
De akkor az az ingóság mitől viselné,
attól,
hogy a jelzáló kötelezés vagy marad? Vagy kell, hogy maradjon, mert különben Gézának semmi biztosítéka nincs.
Oké, ez egyik kérdés, mindjárt vissza fogunk erre térni. Te mit mondtál, hogy az övé? A kérdés az, hogy... Igen, a kérdés, az öröklődés az mi? Az a kérdés, az öröklődés az mi? Az egy automatizmus, ahol Pista helyébe lép ifjabb Pista, vagy az egy akvizíció, az egy, ott is van egy tulajdonos váltás, mint egy vásárlásnál, vagy egy követelésbehajtásnál, csak egy másik jogcímen. Ezek a kérdések, amik ezt meg fogják határozni. Ez mind csak bevezetés volt. Oké, akkor nézzük. Mi sem mész vinniák isó bálhajvija is, ha valaki meghalt, és hagyott maga után egy asszonyt, akinek van egy követelése a ketuba miatt, és örökösöket. Hajjalőbbi kadőny, hogy milve biadachénim. De volt egy valamilyen zálogban, vagy kölcsönben egy ingósága valaki másnál. Tehát ugye Pista meghalt, ott vannak a Gézáék, ott lehetne rakni még az asszonyt is, akik követelnek tőle, és van egy ingóság János kezében. Rábi tárfenaim, mert... Ja, és vannak örökösei, ugye? Ott van ifjabb Pista. Rábi tárfenaim, mert... Jinnaszen le kaisel se bahem. Rajzoljuk fel, mert ugye itt Géza, ő egy hitelező. Hitelező Géza. És van az asszony, akinek meg van egy ketubája. Oké? Okay? Ő is tart, neki is tartoznak százal. Oké? Okay? Most mit mond Rabbi Tarfon? Rabbi Tarfon azt mondja, hogy nem az örökösöket illeti az ingóság, hanem vagy a hitelezőt, vagy az asszony. Közöttük is a gyengébbet. Oké? Okay? Visszafogom, mit jelent a gyengébb, arra majd visszatér. Mit mond Rabbi Akiva? Azt mondja, nem könyörülünk rajtuk. Az ifjúja, vagy a örökösé az ingóság. Tehát itt a kérdés az volt, hogy kié az ingóság? Ez a TVS kié? Mit mond Rabbi Tarfon? Vagy hitelező Gézájé, vagy az asszonyé. Mit mond Rabbi Akiva? Hogy az örökösé. És kulan cichin sua, de én egy olyan cichin sua. És mit mond Rabbi Akiva? Nagyon logikus az, amit mond. Szóval tudjátok, miért van ez így? Mert nekik,
az asszonynak és a hitelezőnek, ha be akarnák hajtani az ingóságból a követelésüket, amiben Pista tartozott nekik, akkor esküt kéne tenniük. A örök esküt kell tenniük, hogy még nem voltak kifizetve. Az ifjabb Pistának, az örökösnek nem kell esküt tennie, ahhoz, hogy behajtsa ezt a televíziót, ezt az ingóságot. És ezért ifjabb Pistának erősebb a pozíciója, mint az asszonynak vagy hitelező Gézának.
Nincs feltétlenül.
Igen. Olyas, mint amit a Salamke mondott, csak nem annyira erősen, mert ugye a Salamke azt mondta, hogy ez ugyanaz, nincs is az olyan, mint hogyha ő az apja lenne, de nem. Itt is egy akvizícióról van szó, de az akvizícióhoz nem kell semmi. Megörökli automatikusan. Nekik ott van egy aktus, esküt kell tenniük, hogy még nem lettek kielégítve. Megyünk tovább. Miach Pérös Lusim min a kárka. Mi a helyzet akkor, hogyha nem másnak a kezében hagyott ingóságot, hanem volt egy földje, és a földet learatta, de még nem gyűjtötte be a learatott földet. A learatott termés az alapvetően ingóság, de mégsem teljesen ingóság, mert még a földön van. De mit mond? Kola köjdem zahabahem. Aki előbb bearatja ezt a termést, az azé. Zaha isa mikszubasza, ubálch jöjszerek szubasza. Oké, tehát akkor ez szerint itt egy kicsit eltér a szabály a normál ingóságtól. Mert itt aki előbb magáévá teszi azért, tehát ha ifjabb Pista teszi magáévá, akkor az övé, ha az asszony, akkor az övé, hogyha a hitelező Géza, akkor az övé. Mi van akkor, ha többet tettek magukével? Tegyük fel az asszony, vagy a hitelező Géza, mint amivel tartoztak nekik. A Moisrav Tárfraimér... Jinnasszen lekaisen se bahem. Akkor adjuk annak a maradékot, aki még nem lett kielégítve. De mi a kivaj, mert én merák, mint dinai, naszen, egy jöjsim, és a kulam cichem soha, vagy én a jöjsim, cichem soha. Oké, még egyszer, tehát amikor van a föld, és a földnek a termése már le van aratva, és abból odarol, akkor azt mondjuk, aki előbb odarol, és magáévá teszi, az azért. Ha ifjabb Pista az övé, ha hitelező, akkor az övé, ha az asszony, azok az övé. Mi van akkor, hogyha valamelyikük, a hitelező vagy az asszony, többet gyűjtött be, mint amivel tartoztak neki, akkor a felesleg, ami a tartozás fölött van, az kinek jár? Azt mondja, ami tárfon a másiknak. Oké? Aki nem, tehát az asszony gyűjtött be többet, akkor a hitelezőnek, a hitelező, akkor az asszonynak. Rabbi Akiva mond, mit mond? Nem, itt is minden az ifjabb Pistié. Miért? Mert az ifjabb Pistének itt is nem kell esküt tennie, nekik viszont esküt kell tenni. Oké. Eli tart a misna. Akkor mi volt a misna első esete? A misna első esete az volt, hogy Pista tartozott a hitelezőnek százzal, vagy az asszonynak százzal, és volt egy 100 forint értékű televíziója Jánosnál, meghalt. Kié az a 100 forintot érő televízió, ingóság? Ifjabb Pistája az örökösé, vagy az asszonyé, vagy a hitelezőjé. Most, milyen módon volt ez a 100 forintot érő televízió Jánosnál? Két dolgot is mondott a misna. Milva, oly pikada. Vagy mint kölcsön, a kölcsön adta a tévét. Vagy zálogban, vigyázz rá kérlek. A zálog itt azt szerint, ezt nem tudom, zálognak mondják, amikor odaadom neked, hogy őrizzel. Őrizzel. Oké? És először azt fogja a misna, vagy a Talmud tisztázni, hogy miért volt szükség a misnában mind a két kifeje, mind a két esetet használni, amikor zálogban van Jánosnál a 100 forintot érő színes tévé, vagy amikor kölcsönben van Jánosnál a 100 forintot élő színes tévé. Mi szükség van mind a két variációra? Lama lémiszne milva, lama lémiszne pikadne. Miért kell, hogy a misna beszéljen egyszerre kölcsönről is, meg zálogról is? Cicha, de itt a nem milva. Be ha a kamerami tárfim isum, de milva lehagy szalni itt, na? Ával pikadne, de isze be énej, én ma majd én lejn, rabja kiva. Azt mondja a tanul, miért? Mert ha csak mint kölcsön lenne, a kölcsön lenne megemlítve, és nem a zálog, akkor a kölcsönnél van egy olyan alaptézis, mi valahogy szalnitna, ha én kölcsön adok neked valamit, akkor azt azért adtam kölcsön, hogy használd. Neked nem az a felséget, hogy azt a színes tévét ad vissza, hanem hogy adj vissza egy színes tévét. És ezért nincs, fizikailag nincs ott az a színes tévé. Igen, itt igazad van, a magyarban, tehát itt úgy adta a színes tévét kölcsön, hogy nem a tárgyat adta, hanem mint egy hitel adta kölcsön. Ugye a héberben hasalá, vagy mi halvá? Ugye ez a... Itt halváról van szó. 100 forintot kölcsön. Itt a tévét adta kölcsön, de az azt jelenti, hogy a tévét elhasználhatod, a lényeg, hogy egy tévét adjál vissza. Így van. Most ugye mivel így, ha csak ez lenne, akkor azt gondolnánk, hogy ebben az esetben mondja azt Rabbi Tarfon, hogy elsőbséget élvez az asszony és hitelező Géza, de ávapi kadin de iszabe innei, én ma majd elére bekíve, de hogyha zálogról van szó, amit magát a színes tévét fizikailag kell, hogy őrizze János, akkor lehet, hogy azt hittük volna, hogy Rabbi Tarfon egyetért Rabbi Akivával, hogy az örökösök élveznek előnyt. De így, tána, és hogyha behak, kamára mi a kiva, avel behak, én majd elem tárfon, ha pedig fordítva csak a zálog lenne, akkor azt gondolnánk, hogy Rabbi Akiva csak a zálog esetén mondja azt, amit mond, de a kölcsön esetén egyetértelen Rabbi Tarfonnal, cicha, ezért kell, hogy mind a kettőt mondja. Oké. Okay. Ezt akkor tisztáztuk. Akkor mit mondtunk? Azt mondtuk, hogy Rabbi Tarfon szerint kié a tévé? Nem. Azt a Rabbi Akiva mondta.
Jó, a
vagy a hitelező, vagy az asszonyé. Most mi hogyan fogalmazott Rabbi Tarfon? Jinnaszén la kölyösel se vahem. Adja a gyengébbnek. A kettő közül melyiké? Az asszonyé, vagy a sima hitelezőé? A gyengébbé. Kit értett gyengébb alatt? Bjöjszbájhanina ammár le kölyösel se bere aja. Rabbi Yossi Bar Hanina szerint azé, akinek amúgy gyengébb a pozíciója. Mitől gyengébb a pozíciója? Bármilyen hitelről van szó, minél későbbi rajta a dátum, annál gyengébb a hitelezett pozíciója. Miért? Vagy a hitelező pozíciója. Miért? Ha én kölcsön adok neked 100 forintot, és a Salomke is kölcsön ad neked 100 forintot, de én október 10-én adtam kölcsön, a Salomke október 30-án, akkor az én 100 forintomat több ingatlanból tudom lehetséges, hogy több ingatlanból tudom behajtani, mint a Salomke a 100 forintját. Miért? Mert minden olyan ingatlan, amit október 10-e és 30-a között adtál el, az nekem fedezett, de a Salomkének még nem fedezett. Értitek? Én kölcsönadtam neked 100 forintot. Volt 10.000 forint értékű ingatlanod. Mind a 10.000 forint értékű ingatlanod, ami akkor, amikor én kölcsönadtam neked 100 forintot, az fedezetként szembeállítható az én követelésedben. Pillanat, hagyd mondjam végig. Ha eladtad október 12-én a 10.000 forintot érő ingatlanodnak a 99,9%-át, és mondd 30 forint értékű ingatlanod, majd ezek után Somka kölcsönadott neked 100 forintot, akkor az ő követelésével szemben már csak az a 30 forint maradt. És azért minél későbbi a dátum a szerződésnek, annál gyengébb a követelés. Igen, Somka?
Miért feledelsz?
Igen, de várj, de...
10 nappal később mindenkinek kevesebb ingatlan lesz, vagy több az esélye, hogy kevesebb ingatlan lesz, mint hogy több ingatlan. Mert ha
emberek
adnak
egy
ingatlan, az
valaki
meg is
veszi. Igen, de minden, amit később vesz, az már nem vonható be fedezetként. Én mit vonhatok be fedezetként a kölcsönnel szemben? azt, amit akkor, ami akkor volt nálad, amikor én kölcsönöltem.
Oké, de mondjuk, ha te adtál nekem kölcsön októbert, azért mit adik
ki? Igen.
Szóval volt 10.000 forintos ingatlan.
Igen.
Eladtad, amiben annak nem tudom, a 99.000-et eladtad. És te adott nekem kölcsön október 19-én, de 19-én, vagy 18-án vett még egy 10.000 forintot ingatlan, akkor abból a 10.000 forintot ingatlanból te nem vehetsz.
De, hogy ne vehetnék? Én abból vehetek, amit te már eladtál. Te, ha eladtad az ingatlant, azután, hogy én kölcsönadtam neked, engem az nem érdekel, mert én attól is behajthatom, akinek eladtad.
Azt érted? De ha utána, miután te nekem kölcsönadtál, én vettem egy másik ingatlant,
okay.
Akkor nem vett, de akár már azt vissza, abból vissza lehet. És ez... ez...
Nem, itt azt mondja,
hogy... Egyébként, Ingesli, és nekem hatam, hogy kezdetben vár. אתה בעד, ב-15 אוקטובר הוא ב-20 אוקטובר. ב-15 אוקטובר היה לי אדמה, מכרתי אותה יום אחרי. אתה יכול לקחת את האדמה הזאת אליי, אבל ב-16 אוקטובר אני קניתי אדמה חדשה. הוא ב-20 אוקטובר הלוואי ממני. ב-21 אוקטובר אני מכרתי את האדמה.
כן, אבל ממה קנית את האדמה החדשה? מהכסף שקיבלת מהאדמות שמכרת? אז מה יקרה? אני אבוא ואני אקח את האדמות שמכרת, האנשים האלה יבואו ויבקשו ממך את הכסף שקיבלת מהם, והם ייקחו את האדמות שקנית מהם, שקנית בכסף הזה. ha te neked volt 10.000 forint értékű ingatlanod, te azt eladtad, úgyhogy tartoztál nekem, akkor én oda megyek azokhoz, akiknek eladtad, azok vissza, nekem adják a földet, ők visszamennek hozzád, és kérik a pénzüket, ha te közben vettél más ingatlan, akkor ők fognak elmenni ahhoz, aki, érted? Akkor Kálmán mindig nincs jó helyzetben. Oké, tehát akkor de Jöjjszöb Al-Hanina szerint mi számít, mitől lesz valaki gyengébb? Attól, hogy minél később van a stár. Az okirat minél később lett aláírva, annál gyengébb. Tehát mindegy, nem az a minőség meghatározó, hogy ez most egy ketuba, vagy egy hitel, nem ez a kérdés. Az a kérdés, hogy mikor iastál. De Bihelen már szuba...
Minél gyengébb, mert annak nagyobb a fedezete.
Minél későbbi, annál gyengébb a fedezete. Bihelen már szubac isum isum hina. De Bihelen azt mondja, hogy nem. Itt arról van szó, hogy a nőjé. A nő elsőbséget élvez. Tessék, Larissa, nem itt vagy velünk. A nő elsőbséget élvez. Miért? Misum hina. Azért, hogy a nő szemében kedves legyen egy férfi. Magyarul? Azt mondja, egy nő ne vonakodjon házasodni, ezért az ő követelését minden más hitel elé helyezünk. És ezért a nő elsőbséget élvez, amikor ezt a követelést behajtja. Kezdett najra, bebi nyami, najra, miért a kölyösebb rájba hukkaser, mi lazra emlének szubasz isa, misum hina, de ahogy ezt tanultuk másodt is, hogy ez már egy korábbi bölcsek közötti vitában is felmerült, hogy Rabbi Binyamin szerint a későbbi ő a gyengébb, mert neki van kevesebb ingatlan, amiből behajthatná az ifjabb Pistitől, és Rabbi lazra szerint pedig a női követelés, a nő követelése az, ami gyengébb, és vagy azt akarjuk megerősíteni azért, hogy a nők inkább menjenek hozzá a férfiakhoz, ne vonakodjanak házasodni, és ezért az ő követelésüket minden más követelés elé helyezünk. Oké. Niach Péreszet Lusi, megyünk tovább. Ugye ez volt az alapeset. Mi volt a következő eset? Amikor nem egy sima ingóságról van szó, hanem egy learatott szüretről, de még nem lett be egy learatott termésről, ami még nem lett begyűjtve, mert a földön van. Ugye, mi az érdekes, hogy még nincs senkinek a birtokában. Egy olyan ingóságról beszélünk, ami még nincs senkinek a birtokában. Mit mondtunk erről? Hogy Rabbi Tarfon szerint kié? Emlékeztek, kié? Hitelező és az asszony. És azt mondta a Misna, hogy ha több van, mint amennyi a tartozás, akkor azt a tárfalandják szerint adják egymásnak, a hitelező meg az asszony. De ugye ki van azt mondja, hogy nem? A örökösé. Mert azt mondja a Talmud, de ugye ki van Máire Moisés, akkor nem idősén. Szerintem várj csak, Rabbi Akiva szerint ez nem logikus, mert Rabbi Akiva szerint azt kéne, hogy mondjuk, hogy az egész az örökösé. Ugyanúgy, mint hogy az ingolságnál is az egész az örökösé. Akkor miért csak a pluszról mondja ezt? Aztán Talmud, igen, ilyen a Hinami, tényleg így van. Vágyam, Rabbi Tárfam, Moisés, ne unámi, én Moisés. Valóban így van. Rabbi Akiva szerint az egész az örökösé. Tehát Rabbi Akiva szerint ugyanúgy, hogy a színes tévénél, ugyanígy a learatott, de nem begyűjtött termésnél is az egész az örökösé. Azt mondja a Talmud, Rabbi Akiva, tfisza löjme hanyelék lál? Rabbi Akiva szerint akkor ezek szerint egy ilyen gazdátlan ingóságnak a birtokba vevése az egyáltalán nem számít. Tehát hiába megy oda előbb az asszony, vagy a hitelező, és teszi magáival a termést, az nem számít. Amarab nachmen, húse tafasz mechaim. Azt mondja, de Rabbi Akiva szerint is számít. Rabbi Akiva szerint is számít, de csak akkor, hogyha még élt az apa, amikor magáival, amikor a birtokába veszi a hitelező a learatott termést. Oké. Okay. De Rabbi Tarfon de Manchehecha. Rabbi Tarfon szerint, aki szerint eleve az számít, hogy kitette magáévá ezt a learatott termést. Hol van ez a learatott termés? Rábi Smoldam, hogy te vájve hús, se cvurinu nachim, rúsusza rábim, be szimtaloj. Rábi Smold szerint ez csak arra vonatkozik, amikor a közterületen van ez a termés. Mert akkor a közterületen van, akkor az tényleg még senkié, és aki előbb magáévá teszi, az azért. Ha viszont valamilyen elkülönített helyen van a termés, akkor az nem, mert az elkülönítés az már a birtokba vételt jelenti. Rabbi Yochanan és Lakis Damtája filu beszinta. Rabbi Yochanan és Lakis nem ért ezzel egyet. Szerintük, hogyha egy elkülönített helyen van, akkor is, aki előbb magáévá teszi, és birtokába veszi, azé. De dunda jönnék Rabbi Tarfon, de a hadrére is Lakis le uvdeminájú. Oké. Okay. Ó, Istenem. Oké. Okay. Térjünk vissza az alaphoz. Ja, akkor van egy vita Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva között. Mi volt a vita Rabbi Tarfon és Rabbi Akiva között? Hogy ez az ingóság, ami a mi táblánkon felrajzolt rajz szerint Jánosnál van, az örököst illeti, vagy a hitelezőket illeti? Rabbi Tarfon azt mondta, hogy a hitelezőket illeti, Rabbi Akiva azt mondta, hogy az örököst illeti. Történt a következő. Dunda jön neki Rabbi Tarfon. Egyszer úgy paszkenoltak, mint Rabbi Tarfon. Kit követ a halakha? Ez a kérdés. Egyszer úgy paszkenoltak, mint Rabbi Tarfon, hogy a hitelezőket illeti. De hadrésre Lakisra uvdomináljon. És Lakis, amikor ezt megtudta, visszavonta a döntést. És azt mondta, nem, a halakha Rabbi Akiva, ezért elvette a hitelezőktől, és odaadta az örökösnek. Most előbb van egy kérdés. Ha valaki elmegy egy bíróságra, és a bíróság tévesen dönt, azt vissza kellett csinálni, vagy sem? Értek a kérdés? Ez egy általános kérdés. A bíróság téves döntésével mi a helyzet? És van egy alaptézis. Az alaptézis az az. Két alaptézis is van. Az egyik alaptézis az az, hogy ha tórai törvénnyel szembe ment a döntés, akkor vissza kell csinálni. De hogyha egy rabbinikus vita, a rabbik közötti vitában tévesen nem a halachikus véleményt követte, hanem a másikat, akkor nem kell visszacsinálni. Miért? Mert van kire hagyatkozzon. Nem arról van szó, hogy teljesen tévedés. Egy totál tévedés volt. Arról volt szó, hogy van egy vita. És a vitán belül ő nem azt a véleményt követte a döntésében, amelyik végül is a halachá, hanem a másikat, akkor mégiscsak van kire hagyatkozni, és ez nem kell visszacsinálni utólag. Ez egy első szabály. Van egy másik szabály is. A másik szabály az az, hogy Rabbi Akiva, ha vitatkozik valakivel, a halakha mindig Rabbi Akivát követi. Oké, ezt jegyezzük meg. Oké. Akkor itt mi történt? Itt van egy vita Rabbi Tárfa és Rabbi Akiva között. És Rabbi Tárfa szerint döntöttek, hogy jött és Lakis, és visszamondta, azt mondta, nem, a halakha Rabbi Akiva, visszacsináljuk, amit itt történt. Azt mondta neki, Rabbi Yochanan, a cisza-kesör tajra? Csak nem azt akarod mondani, hogy amit itt Rabbi Akiva mond, az egy tórai szabály. Mert különben miért kéne visszacsinálni? Mit mondtunk? Mikor csináljuk vissza a rossz döntést, ha a tórával szembe ment az a rossz döntés? De hogyha egy vitás esetről volt szó, és ő nem azt a véleményt követte, amelyik a halaká, akkor van kire hagyatkozni, akkor nem kell visszacsinálni. Értitek? Azt mondja, és Lakis, ha te itt most visszacsináltad, és azt mondtad, hogy Rabbi Tárfa szerint döntöttek hívásan, és ezért most visszacsinálhatod, hogy Rabbi Akivát kövessük? Csak nem azt akarod mondani, itt van irány, a tórai erejű dologról van szó, hogy ezért van létjogosultsága annak, hogy visszacsináld. Mi tulajdonképpen a vita lényege? Léma be hakem ifligi, de már szavár talbidvár misna hajzer, u már szavár talbidvár misna éne hajzer. Most lehetséges, hogy és Lakis és Rabbi Yochanan azon vitatkoztak, hogy igaz-e ez, hogy csak a tórai szabály esetén kell vissza kell érvénytelenteni a korábbi döntést. Mi ezt alaptézisként fektettük le, de lehet, hogy és Lakis az állásponton van, hogy talbedvár misna, hogyha a misnában, tehát a tanultakban a két rabbi közötti vélemény között a rosszat választotta, akkor is vissza kell csinálni. Vissza nem. Lőj, de kula álma a talbid bármisna, ha izé? Ha be már mifligi? Ha meki mifligi, már szavár a lacha krabia kívül meha vére velőimi ráboj, már szavár a lacha a filumi ráboj. Azt hiszem, hogy nem. Mindenki egyetért, hogy nem csak a tórai szabály esetén kell visszalépni, visszacsinálni a döntést, hanem a misnában, tehát hogyha két bölcs között volt a vita, akkor is vissza kell csinálni a döntést. Úgyhogy az a tézis, amit mi lefektettünk, hogy csak a tórai kérdésben kell visszacsinálni, ez nem igaz. Ha a rabbi közötti vitában is a rossz véleményt követte a döntésnél, akkor azt vissza kell csinálni. Mi a kérdés? A kérdés az az, hogy valóban igaz-e az, hogy Rabbi Akivának van igaza, amikor vitatkozik valakivel. Ugye ez volt a másik alaptételünk. Hogy amikor vita van Rabbi Akiva és valaki más között, akkor a halakha az mindig Rabbi Akivát követi. És lehet, hogy erről van szó, hogy ugyan igaz az, hogy a halakha mindig Rabbi Akivát követi, de ez csak akkor van így, hogyha ő és a társai között van vita. De ha ő és a bölcse között van vita, akkor ez nincs így. És ez esetben Rabbi Akiva Rabbi Tárfannal vitatkozott. Rabbi Tárfan az ő mestere volt. Mi baj széma? És ezért nem őt követi a halakha. Mi baj szem van? De kula alma, ha lakra be kimek ha vére velő mi rába. Ha akkor mi fogja már szavar, ami tárfan rába, ha már szavar, ha vére rába. Egy másik lehetséges válasz az az, hogy mindenki egyetért, hogy a halakha, ami a kivát csak akkor követi, hogyha közte és a társai között volt a vita, de nem, hogyha közte és a mestere között volt a vita. És itt az a kérdés, hogy Rabbi Tárfan az valóban a történelmi kérdés. Rabbi Tárfan szerint hogy Rabbi Tárfa az valóban a mestere volt Rabbi Akivának, vagy a társa? Viba is szemben, de különben, ha vérajába a halka meki miflegi, már szavar a laha itt már. Már szavar Mátin itt már. Még egy harmadik lehetséges válasz, hogy mindenki egyetért, hogy Rabbi Akiva mestere volt. Nem, Rabbi Akiva társa volt Rabbi Tárfan. És az a kérdés, hogy az állítás az úgy szól, hogyha Rabbi Akiva és a társai között vita van, akkor a halakha Rabbi Akivát követi, vagy úgy mondjuk, hogy akkor a halakha Rabbi Akiva irányába hajlik. És akkor, hogyha ez csak így van, akkor nem kell visszacsinálni a, a rossz döntést. Oké. Okay. Most történetek következnek. A témával kapcsolatos három rövid történet, és ezzel befejeztük a mai témát. Krivederabiaik, Jöjjhanam, Tafusz Parade Jászméme Szinta. Rabbi Jöjjhanamnak a családtagjaival történt, hogy volt egy ilyen eset. Volt egy János. Jánosnak voltak hitelezői, volt egy felesége. Jánosnak volt egy ingósága, nem mondjam, hogy Pista. Pistának volt egy ingósága Jánosnál, Pista meghalt, és az ingóságot magukévá tették a hitelezők. Ugye, de itt nem egy sima ingóságról volt szó, hanem olyasmiről, mint a learatott, de nem begyűjtött termés, elsőleg egy marháról. A marhát magukévá tették a hitelezők. Azt mondják, hogy miért Rabbi Jöjjhanam, a Leo Sápir tefszó, és Rabbi Jöjjhanam azt mondta, ez így van, tiétek. Hiába Rabbi Akiva azt mondta, hogy az örökös illetné, mégis ez a tiétek. Azt mondják, hogy Simon Ben Lakis, amely Leo Zila Hadur, erre elmentek, hogy Simon Ben Lakis, és Lakis azt mondta, nem, vissza kell adni, oda kell adni az örökösnek. Azt mondják, hogy miért Rabbi Jöjjhanam, amely Leo Maase, se ke negdi haluk alaj, erre elmentek Rabbi Jöjjhanamhoz, és azt mondta, mit tehetek, hogy egy hozzám hasonló szintű rabbi vitatkozik velem. Oké, megyünk tovább. Ha húba akar, de azt mondja, tapszik túra minél. Hasonló történet, hogy voltak örökösök, akik örököltek egy marhát, de a marha nem náluk volt, hanem a marha pásztornál. És oda ment a hitelező, és magáévá tette a marhát. Bálhaj van már, mert hányt a fisznelé a bakara, bakara már, láhaj, mi a tassze? És az volt a kérdés, hogy mikor vette birtokába a marhát a hitelező? Amíg még élt Pista, vagy azután, hogy meghalt? Hitelező azt mondta, hogy addig, amíg még élt Pista, és azért jogosan tette magáévá. A marha pásztor azt mondta, hogy a halála után, és ezért már nem jogos volt, mert akkor már az örökös kert vagy megkapja. Azt mondja, hogy Rab Nachman, amellei iszlak szádit tafszi, amellei láv. Eljöttek Rab Nachmanhoz, és megkérdezte, hogy na, tudsz tanúkat felmutatni, hogy tényleg még élt a illető, amikor magadévá tetted a marháért? A marha pásztornak mondta, tudsz tanúkat hozni arra, hogy a tulajdonos halála után tette magáiba a marhát? Amelé láv? Azt mondta, nem tudok ilyet mondani. Amelé nigude jachanem éve a koachobi jadi jachanem éve a mechámta fisztene. Azt mondta, Rachman, ha nem tudsz erre tanút hozni, akkor itt van egy migu, van egy olyan logikai csavar, hogy a hitelező mondhatta volna azt, hogy övé a marha. Ha nem ezt mondta, hanem azt mondta, hogy egy tartozás fejében magáévá tette, de még akkor tette magáévá, amikor a tulajdonos élt, akkor migu, mivel hazudhatott volna, ha hazudni akart, hazudhatott volna nagyobbat, mondhatta volna azt, hogy eleve ő volt a marha, és nem ezt tette, ezért elhisszük ezt neki. Amer és Lakis, a Goidrös, én lem hazaka, azt kérdezte Talmud, na jó, de és Lakis egyszer azt mondta, hogy az állatokkal kapcsolatban nincsen birtok status quo, ugye ez az egész előbbi mondás csak akkor élne, hogyha valóban ki tudnánk jelenteni, hogy a status quo, hogy kinél van a marha, az egy erős pozíció, mert mondhatja azt, hogy eleve az övé volt, és Lakis egyszer azt mondta, hogy az állatoknál, a házállatoknál nincs ilyen, mert a házállatok folyamatosan jönnek, mennek, és ezért a birtokjog az nem egy status quo, azt mondja, shiny tura, de messzire le raja, azt mondja, igen, de a marha az más, mert azt a pásztornak odaadtuk, hogy vigyázzon rá, és ezért ott igenis azon folyamatosan rajta van a tulajdonosnak a birtokjoga, és ezért, hogyha a pásztornál, és ezért a birtokjog igenis egy erős status quo pozíciót ad. De vejne szia tafusz amszadi jászmej. Történt egyszer, hogy a fejedelemnek az emberei magunkét már tettek egy birtokba vettek egy szolganőt, amit megörököltek az örökösök, egy hitel fejében magukével tettek, mint szinta, úgyhogy az nem a közterületen volt, hanem egy ilyen dezignált helyen. Jasszív, Rabba Bauweb, Haninebel, Papir, Rabba Nitzchak, Rabba Afkam, Jasszív, Rabba Bauweb, Kabájú, Amrüleju, Sápir, Tafszínú, Amrüleju, Rabba Abamis, Udmén, Szén, Inhúg, Mechafni, Lejva, Huadin, Hudan, de Jannak, Rabbi Tárfam, Adre és Lakis, Udemi, Nájú. A lényeg az, hogy ugye ott voltak egy pár rabbi, akik azt mondták, hogy helyesen tették, tehát megtehették a hitelezők, mire a Bau azt mondta, hogy hát nehogy már azért, mert a fejedelemről van szó, ezért protekciójuk legyen, és ő azok után, hogy ők úgy döntöttek, hogy Rabbi Tárfon követik, és Rabbi Tárfon a halaká, és őket illeti ez a szolganő a hitel fejében, visszavonta azt, és Lakis visszavonta, és elvette tőlük, és odaadta az örökösnek. Kedves barátom, a végét érdemes lesz még egyszer megnézni, mert szerintem kicsit sietve tanultuk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel folytatás következik. Addig is kívánunk mindenkinek egy gyönyörű sábeszt. Nem holnap reggel, holnap este.